Ez itt a Könyvépítők Podcast olvasóknak és íróknak. Egy podcast, ahol írók mesélnek arról, hogyan lesz az ötletből készmű, és könyvpiaci szakemberek mutatják be, hogyan lesz a készműből könyv. Mesterfogások és trükkök, örömök és kihívások az alkotási folyamatban, szakmai kulisszatitkok és könyvpiaci lehetőségek a gyakorlatban, az ötlettől az olvasó polcáig. A Könyvépítők Podcast vendégeivel Fehér Gábor műsorvezető beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Könyvépítők Podcast hallgatóit. Mai vendégünk egy olyan ember, aki bevallom erős hatással volt az ifjúkori önmagamra. Müller Péter szijámi költő, dalszerző, énekes, műfordító, kulturális szakember. Sokáig lehetne még sorolni, hogy mi mindenben vett részt, de mint jól tudjuk, mindannyian a Sziget egyik alapító tagja, egy örök alkotó, a magyar underground meghatározó alakja. Mai beszélgetésünkben szóba kerül a rock and roll és a költészet összefonódása, a Napi Dal projekt, az Író Palánta műhely könyvsorozat, valamint két gyerekkönyv, de beszélgetünk Leonard Cohen és Tom Hanks könyveinek fordításairól is többek között, de még mindezek előtt meghallgatjuk, hogy ki támogat bennünket mindebbe.
Az adásunk támogatója Publio kiadó, a Self-Publishing magyarországi úttörője.
Szervusz Péter!
Szervusz! Jó napot!
Engedd meg, te is, illetve a hallgatók is engedjék meg, hogy így személyesen kezdjek. Szeretnék neked megköszönni valamit. Igazándiból, te nem tudod, hogy mennyire hatottál rám, úgyhogy ezt hagyd meséljem el, ezt a történetet. Azt szeretném köszönni, hogy én a Szigeten a 90-es években ott lehettem a Naplemente és a Napfelkelte koncerteteken a Szijámival. Ez egy katartikus élmény volt mind a kettő. A nagy színpados Naplemente hatalmas közönség előtt elképesztő volt, és a Napfelkelte koncert, amin nem voltunk olyan sokan, de annál meghittebb volt az egésznek a milliója, nagyon-nagyon megfogott, és én akkor találkoztam először a Szijámi dalokkal, és én azt éreztem, mint hogy megénekelted volna egy 17 éves elveszett kamasz énemnek az összes gondolatát, tehát elképesztően megfogtak a szövegek, és aztán még az volt ebben az egészben a nagyon erős, hogy a Szigetben, a tömegben így megláttalak sétálva A-ból B-be, és leszólítottalak, és megkérdeztem tőled, hogy hát azt énekelted a színpadon, hogy megszülettél, és nem vagy se hülye, se vak, ha már itt vagy, ne hagyd, hogy leállítsanak. És hogy ezt így fejtsd már ki, hogy így mire gondoltál pontosan, ilyen ifjúkori kérdésem volt, és erre azt mondtad nekem, hogy Buddha mondta, hogy aki mozog, annak a sorsa is mozog. És ez annyira inspiratívan hatott rám, hogy ez ilyen életem mottója lett körülbelül, tényleg a legőszintébben mondom. És aztán kértelek, hogy dedikálj nekem. És nem volt nálam semmi más, csak egy azért személyigazolványom, nálad meg volt egy nagyon rikító ilyen piros filctól, és azzal dedikáltad, még ilyen kiskönyv volt akkor a személyi. Úgyhogy az egy párszor bajba kerültem később, ha rendőr igazoltatott, már pedig előfordult ilyen, mert elég rossz kamasz gyerek voltam, és akkor mindig morogtak, hogy hát ez így nem érvényes, úgyhogy nagyon szerettem ezt a dedikációt, és hát ezt köszönöm. Egyébként te vagy az egyetlen ember, akitől életembe kértem autogramot, mert azóta sem hiszek nagyon ebbe a dologba, de ez egy nagyon kedves emlék és élmény, és köszönöm szépen ezt a dolgot, hogy azt mondtad nekem, hogy aki mozog, annak a sorsa is mozog, ez így nagyon meghatározó volt. Úgyhogy egy ilyen hosszú vallomással kezdtem ezt a beszélgetést, hát képzeld, ilyen hatással voltál rám.
Hát figyelj, de én is köszönöm, hogy ezt fölidézted, mert kicsit megnyugtattam, hogy az életnek folyamatosan volt és van észre. Nem tudom. Nézd ide, a Churchill ugye azt mondta, hogy az is hülye, aki fiatal korában nem radikális, és öreg korában nem konzervatív. Tehát, hogy nyilván veled is azért mozgott az élet, és remélem, hogy te is mozogtál benne. Úgyhogy értelmet nyerjen utólag az, amiről beszélgettünk. Ezek jó kis bombók. Na,
abszolút, abszolút.
Utána nem volt buta fiú.
Igen. Azóta is, ha bajba kerülök, elkezdek mozogni, és mindig nyílik a világ, szóval jó dolog ez. Még nem ültem le, úgyhogy mozgó vagyok, hál' Istennek, és hát most ez a beszélgetés is a mozgás hozza a számomra, és akkor azzal kezdeném, hogy amikor egyeztettünk, vagy folytatnám, hogy amikor egyeztettünk, hogy mikor is tudunk egymással beszélgetni, akkor a háttérből kifejezetten úgy tűnt, hogy egy turnébuszba ülsz, ez múlt héten volt szombaton.
Ezt igazoltam, igen.
Merre tartottatok egyébként, és hogy van általában most a Müller Péter Siami & Friends zenekar, mert hogy vagytok, mit csináltok?
Nem tudom már, hogy akkor épp hova mentünk, de állandóan mozgásban voltunk.
Talán fishing? Előfordul, hogy a fishing, de...
Fú, igen, az egy nagyon-nagyon jó buli volt, és oltári szerencsénk is volt. Nem tudom, hogy miért, tehát én sose voltam ambiciózus, hanem mindig történtek velem a dolgok, és azok nagyon jók voltak, akkor így örültem. Na most úgy, hogy hát ez már körülbelül az ötödik olyan formáció, amelyikkel jól érzem magam, meg dalokat írunk, meg előadjuk őket. És akkor hát az előző az ugye a Sziámi volt, és az megcsinált mindent, amit meg lehet csinálni. Úgy, hogy nem a show businessnek adod el magad, hanem valahogy mégiscsak népszerű lesz a dolg, vagy sokan szeretik, hogy azt csinálod benne, amit akarsz, és nem ott a megrendelő elvá. Tehát, hogy ez megtörtént velem az URH-ban, a Kontrollban, és a Sziámi a két formációjában is, mert volt egy pesti, meg egy idéki Sziámi zenekar. És amikor meghalt a barátom, Vasner János, zseniális zeneszerző gitáros, akkor úgy azt mondta, hogy hát nem lesz többé Sziámi zenekar. És ez az End Friends, ez az utolsó formáció, ez igazából úgy lett, hogy te mondtad ezt a napfelkelte bulit, igazából az, hogy mióta Sziget volt a Sziget, 93 óta, azóta mindig mi játsszuk a záró bulit. Sok különböző korszakban nagy színpados volt a zenekar, aztán volt, amikor már azt mondtam, hogy ez nem szabad ragaszkodni. Nem is nagyon voltak a magyar nagy színpadosok, de a záró buli az mindig. Úgy volt, mióta megszűnt a Sziámi, hogy az volt a műsorfüzet, hogy Müller Péter Sziámi és barátai, illetve angol műsorfüzet is volt ott, meg az volt, hogy Müller Péter Sziámi and Friends. És mindig változó zenészekkel történt ez a záró koncert. Igazából az volt a feladata, hogy nagyon-nagyon sokan szeretik azért ezt az URH Kontroll Sziámi repertoárt, és azt gondoltam, hogy ezeket a nagy részét én írtam. Még a Kontrollnak is a felét, hogy talán kicsit több, mint a felét a Sziámit, meg az URH-t a szinte teljes egészében. Tehát, hogy miért énekelni ezt mást, miért kéne bárkit rávenni, erre mindenki csinálja a saját dolgát. Összegyűjtöttem pár zenészt, és általában jó hangulatban és nagy érdeklődés, mert megcsináltuk ezt a koncertet, amikor mindig hívtam vendégeket. Tehát vendég előadók voltak ott a Bércesi Robittól, a Odettan által, a Ródi Jánosig, nem tudok mindenkit fölidézni, mindig más. És akkor azt vettem észre, hogy már körülbelül 3-4 éve ugyanazokat a zenészeket hívom, és jól érezzük magunkat, és jó zenélünk, meg már elkezdtünk saját számokon dolgozni, akkor éppen felosztott az Európa kiadó, akiknek a gitárosok ki is Péter, és vele ugye egymásra néztünk, és azt mondtuk, hogy na most meg kéne csinálunk a életünk egyik zenekarát, és ez lett végül is az End Friends, akikkel szintén a negyedik lemezt rakjuk össze, és szerintem nagyon-nagyon izgalmas, meg jó programok vannak, egyre jobban szeretnek bennünket, visszakanyarodnék a Fishinghoz, mert ha már szóba hoztak, tehát ez egy ilyen meglepetés volt, hogy ugye, hát olyan ambícióm már végleg nem volt, hogy megint nagy színpadosok legyünk. Úgy örültünk, hogy játszhatunk ilyen, hát aztán ma mondjuk díjasítve megvan a tízmunk hozzá, de hát jöjjenek a fiatalok. És akkor a Fishingen pedig az történt, hogy 2-3 év, amikor még egyetlen volt, mert ugye tavaly elmaradt, akkor a buli után, ami egy nagy sátorban volt és tele volt népekkel, elkezdett ordibálni a közönség, hogy nagy színpad. És akkor most az idén fölraktak bennünket a nagy színpadra, amit hát nem is szorongva, de kétkedéssel vártam, mert azért az azt jelenti, hogy nagy tömeg és ott azért főleg fiatalok vannak, de hát ehhez képest csúrik tele volt a nagy színpadnak a nézőtere, ami azért jó pár ezer ember, és nagyon-nagyon jó buli volt, és nagy szerencsénk volt, mert utána meg elkezdett csúnyán esni. Úgyhogy ez egy ilyen flashes nap volt, hogy jó, hogy mondod, igen, tényleg oda mentünk, emlékszem, amikor fölhívtál. Ez volt, és igazából amiket elmondtál, meg amiket így fölidéztél, az a korai Churchill korszak, tehát hogy amik, mivel ez a könyvépítő. Tehát amiket nem említettél, mert nincs annyira szem előtt, azoknak a dolgoknak sokkal több közük van a könyvhöz, és szintén velem történtek, tehát nem csak az, hogy megjelentek köteteim egyefene, hanem én elég sokáig könyvkiadó voltam. Tehát méghozzá utólag visszanézve azt mondom, hogy nagyon szerencsés és sikeres könyvkiadó, és aztán akkor szálltam ki ebből, amikor azt éreztem, hogy olyan irányba megy el a könyvkereskedelem, meg a könyvszakma, ami már egy icipicit a sötét oldalra érünk, és akkor kiszálltam ebből. Uh-huh.
Mire gondolsz itt, mondanál valamilyen konkrétumot, hogy mi az, amilyen trendek nem tetszettek?
Hogyne. Tehát én leegyszerűsítettem az életet úgy, ahogy ez mondjuk 1929 óta Amerikában sem, de Magyarországon sem szokás volt. Mivel kifejezetten sikerkönyveket adtam ki, hiszen az egész úgy indult, hogy az édesapám megkért, hogy a következő könyvét adjam ki, és ő sikerszerző. Tehát, hogy ez ilyen könnyedén indult, azt nem gondoltam volna, hogy az a könyv, 2000-ben volt, azt nem gondoltam volna, hogy az a könyv, amit elsőnek kiadok, az hát még szerényen is úgy mondom, hogy az egyik legnagyobb példány számban elkelt magyar könyv valaha. Ez a Jós könyv volt, tehát a nyitvének egy újraértelmezése, és valamit ez borzalmas a népszerűen, túl van a 500 000 példányon már jelenleg, ami furcsa. Hát ugye ez egy 4000 éves kínai önismereti könyv. Valamiért mégis kultuszkönyv lett, nem tudom hány kiadása volt, már azután is, hogy én kiszálltam a könyvkiadásból. De már addigra is hihetetlen például számot kellett el, és akkor én azt mondtam, hogy oké, hát ezt most ezt nem fizetjük be mind adóban, hanem elkezdek belőle könyveket produkálni. És akkor nagyon visszafogott listával, de évente egy olyan 10-20 könyvet produkáltam, és ebben mindegyik sikeres volt. De ez abban a helyzetben hozott, hogy azt tudtam mondani, akkor a Magyar Könyvklub vezérigazgatója lett nagyon jó barátom, Révai Gábor, nemrég meghalt, amit nagyon-nagyon sajnálok, nagyon remek fickó volt. A Gáborral megbeszéltük, hogy hát ők szerették volna kiadni ezt a könyvet, de mondtam, hogy azt nem, de kizárólagos terjesztésben állapodtunk meg, és ez nagyon-nagyon jól működött, annyira, hogy aztán kérte, hogy vigyek még címeket, akkor vittem, de Böszörményi Gyulát, aki az egyik legsikeresebb magyar gyerekkönyvszerző, én lépett elő akkor, és meg is nyerte a nemzetközi díjat. Klubok alakultak a gyerekkönyv, és az államfogó köré, ami az akkor megjelentő, de még sok mindent. Vágógyit Bérendessel megírattam a Tarantino könyvet, és sorolhatnám, és nem jut minden eszembe. De nagyon nagy örömöm volt benne, és akkor emellett kiadta minden évben egy pár olyan könyvet, amiről lehetne tudni, hogy nem lesz nagy példányszám, de nagyon szívügyek voltak, például a Cigány labirintus, vagy egy olyan képes könyv, megláttam vissza, hogy borzasztóan megtettek. Tehát egyébként is mind jobban bejöttek, mint gondoltam, de semmi nem volt veszteséges, de volt, ami meg nagyon-nagyon szépen hozott. És akkor úgy éreztem, hogy ez így remek lesz, akkor többen állt a Magyar Könyvklub. És akkor innentől kezdve nem mondott neveket, mert az szóval kívülte bennem, de kétségtelen volt, hogy én beszélgetően csaptak rá a dologra a különböző, vagy kereste különböző kiadók, és akkor hát egyszerűen kiválasztottam azt a kérdésnek tűnt, és már a könyvklubból is alig tudtunk úgy kimászni, hogy kifizették volna az adósságukat, bekifizették, nem tudom, miért szerencsénk volt, ha nem, akkor az egy családi csődöt jelentett volna, és a következő cég az meg hát az még zavarosabban működött. Tehát hogy volt egy pont, amikor azt mondtam, hogy nagyon, hogy ezt nem akartam kiépíteni egy sok személyes céget kereskedelmi részleggel, és nem tudom, mivel ez is szép volt, hogy megálmodom a könyveket, tudom, hogy azok, ha jól terjesztik őket, csak keresett lesznek, és mindenki jól jár. De amikor beszólultam volna abban, hogy most én kezdek el szállítani a boltokba, vagy a különböző nagykerekbe, azt már én nem akartam, és akkor végül is, hát nem is tudom, hogy, tehát isteni szerencsére, huszárvágással, úgyhogy azt a céget, amelyik nagyon elabosodott felém, azt hát szóval valahogy úgy sikerült semlegesíteni, mert tényleg nem voltak tisztességesek, hogy egy harmadik cégnek, amelyik nagyon szerette volna hát kiadni a mi címeinket, annak eladtam a kiadót magát. Uh-huh. A nevet megtartottam, Jonathan Millernek hívták, mert ez az én ülekét, a Jonathan nevű gyerekemről kapta a nevét, uh-huh. De a tartalmat azt átvittük egy másik cégbe, ezt megvett egy következő nagy, megint nem mondok nevet, és ha ránézek a piacra, akkor nem bánom, hogy kiszálltam ebből, mert az ő történetük sem nevezhető éppen diadalrepülésnek, hogy zökkenőmentesnek, tehát csődök és botrányok csalódása volt, és ekkor jutott odáig egyébként, ez most már engem annyira nem érint a történet, hogy a húgom, aki abba hagyta a színjátszást, amiben nagyon sikeres volt, de hát egyedül nevel egy gyereket, és aztán lehetett tovább csinálni, átvette az édesapám könyveinek a kiadását, és most írva a fénynében a tesóm és a papám kiadója. Folytatja ezt a dolgot, de volt egy ilyen sok éves kalandom, és nagyon-nagyon élveztem.
De nem vonultál ki teljesen a könyvek világából, hiszen azért fordítóként, vagy akár szerzőként jegyzel könyveket.
Még hogyha ez nem is tűnt egy olyan egyenletes karriernek, mint sok olyan magyar irodalmár, aki másra csinált, csak ír, és megjelentek a dolgai. Ha mindent összeadok, akkor végeredményben, hát ha nem is egy komolytalan életművet, azért leraktam a különböző írásokkal és fordításokkal. Ugye hát unorthodox módon én a legjobban azt élvezem, amikor dalokat írok vagy fordítok. Ez az is maradtam, mert én nagyon ígéretesen költőnek indultam. Tehát kiskamasz koromban a Vörös Sándor olvasta és dicsérte a verseimet, és biztatott, és elküldött a Vas Istvánhoz, Kormos Istvánhoz, aztán a Vas István tovább a Réz Ádámhoz, és de úgy nézett, hogy érik az első kötetem, amit aztán végül is soha nem hagytam révbe érni, mert a Kormos beteg lett, ő volt a szerkesztőm a Bóra kiadónál, akkor indult egy ilyen fiatal költők kötete, a Szafábítőtel kötetével, és én lettem a második vagy a harmadik. De aztán valahogy, aki kijelölt a szerkesztőm, hogy nem éreztem jól magam,
várj, Péter, bocsáss meg, most valamiért nagyon rosszul hallak, nem tudom, változott-e bármi a...
De én igyekszem.
Most már most jobb, igen, elhalkult.
Úgy vettük, hogy a másik fülem hangosabb, mert láttam.
Így most.
De nem mozdulok az őrhelyemről. Meddig volt érthető, amit
meg itt az utolsó két mondat nem volt meg, tehát amúgy teljesen.
Igen, tehát az utolsó két mondat, ha jól emlékszem, az volt, én költőnek indultam, és kamaszkoromban, hát azért ez elég ígéretesen nézett ki ez a dolog, mert elvittek Vörös Sándorhoz, aki nagy szeretettel és támogatólag nyilatkozott a verseimről, összehozott Kormos Istvánnal, Vas István összehozott Réz Ádámmal, és a Móra kiadónál készült az első kötetem, akkor a Kormos beteg lett, és egy másik szerkesztőhöz küldtek, akivel nagyon nem jól éreztem magam, és elkértem a kéziratot abban, hogy majd kijavítom, és soha többé nem mentem vissza. Tehát ilyen formán még mindig nincs első kötetem, de már gondolkozom rajta, hogy esetleg. És közben valahogy, hát rengeteg verset írtam, és meg is jelentek az élet és irodalomban, vagy a mozgóvilágban, hogy itt ott. De új forrásban, meg lefordították franciára, meg a George Sirtes angolra, de ez időről időre történt csak, tehát nem, látszólag nem ez a főfoglalkozásom, de igazából egy főfoglalkozásban költő vagyok, és ez csak azt színezi, hogy túlsúllyal a dalszövegek, illetve a dalszerű versek vannak ott az életemben, mindig valahogy én ugrabugrálos voltam, tehát vagy a lélegzetvételem, vagy a sétatempom, vagy a futásom ritmusára szerettem verset írni, még akkor is, hogyha szabad vers volt, de hát azért rendszeresen írok verset is a dalszövegek mellett, meg fordítok is. Nagyon élvezem azt, amikor zenére kell szöveget írni, vagy fordítani.
Igen, erre mindjárt vissza is térünk, hiszen itt van egy nagyon izgalmas projekt, a Napi Dal, ami valahol a költőséged meg a dal találkozása egyértelműen. Előtte még adunk egy tanácsot annak, aki élvezi az ehhez hasonló beszélgetéseket, és ezt is.
Ha Steve ügyet az irodalom, akkor légy a követőnk a Spotify-on, a SoundCloud-on, a Google vagy az Apple Podcast-en. Kövesd a könyvépítőket!
Szóval, ha már azt mondod, hogy alapvetően költő vagy, bármerre is mozogtál és rengeteg projektet csináltál, de ez végig kísért, ugye a dalszövegkönyvek is alátámasztják ezt, de hát a klasszikussá vált szijjámi dalok mellett folyamatosan születnek a fejedben az új dalok, és itt van ez a Napi Dal projekt, ami egy nagyon izgalmas kísérlet volt. Nem is tudom, hogy kísérletnek nevezhető ez, inkább egy nagyon izgalmas ötlet, amiből születtek remek dalok, és erről beszéljünk most egy kicsit. Ugye arról szól a sztori, hogy a karantén időszak kezdetétől 365 plusz egy dalt mondtál fel a YouTube-ra, és azt mondtad, hogy zeneszerzők, zenészek, bárki, aki úgy érzi, hogy ezekhez a dalokhoz megadva a BPM számot, hogyha születnek a fejükbe dalok, zenék, illetve dalhoz zene, akkor ezt adják át neked, és akkor közös alkotássá érik ez a dolog. Mesélj erről, kérlek szépen.
Hát kísérletnek is nevezhetjük, mert nem tudok hasonlóról. Igazából ez egy belső indítatású dolog volt, mert amikor elkezdtem, akkor még Covid sem volt, és nem is gondoltam azt arra, hogy ez bármiféle nyilvánossághoz jut el. A idősebb Szakcsi Lakatos Béla, ami nagyon sokat játszunk duóba, van egy Pianissimo nevű duónk, két nappal ezelőtt is, remek koncertünk volt Miskolcon, de hát már sok éve, 10 éve itthon külföldön. Ez megint olyan, nem nagyon tudnak rólam, de borzasztóan szeretem ezt a műfajt. A chanson és a jazz olykor a pop-rock határán levő kísérletező egy zongorás műfajt. Egyébként Béla elképesztő szerénységgel 3 évig zongorázott az Entren zenekarban is. És ez szerint nagy barátság. És játszottunk, hát hogy is van ez? Tavaly előtt decemberben a Ludwig Múzeumban egy kiállításnak a finisztázsán, és akkoriban motoszkált a fejembe valami ilyen, hogy kicsit oda nyomom a gázt, nem a dal szöveg írásra akkor még, hanem egyáltalán nekem egy nagy rejtély az életemben, és mindig kérdezem magamtól, meg mindenkit, hogy működik a dal, meg mitől van dal, meg miért hat ennyire az emberekre. Szóval miért van az, hogy egy jó sikerű dalt, az nagyobb csapás, mint egy atombomba, szóval hogy 100 millióan azt éneklik, meghallgatják. És hát igazából egy kis gyenge anyagból készült dolog, tehát 3 perc zenemek, szöveg, meg hang, és miért kell ez az embereknek ennyire, meg mi ez, meg miért van mindenhez dal, tehát az élet összes eseményéhez dolgokat írnak és éneklenek az emberek. Szóval ez valami nagy mágia, és engem a dal az végig kísért az életemben. Az késő lettem csak énekes, és már 30 éves koromban is azt is véletlenül, de hát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ezt érzem az életem közepében. És akkor Bélával beszélgettünk az öltözőbe, és azt mondta, hogy ide figyelj, én akármilyen öreg vagyok, meg híres vagyok, meg beteg vagyok, meg nem tudom, de én minden reggel, amikor fölkelek, leülök a zongorához, és legalább 2-3-4 órát zongorázom, mert én egy zongorista vagyok. És akkor, hát így miközben azt a viszkit kortyoltam, amit kitöltöttünk magunknak, úgy félhangosan felvettem ezt a kérdést, hogy oké, de én mi is vagyok? És ezt úgy mondom, hogy pici zavarba ejtő, hogy mondjuk úgy kérdezik, hogy mit írjanak ki a nevemhöz, és akkor mondtam, hogy ne írjanak ki semmit, mert annyi mindent csinálok, és úgy nincsenek nagyon kitéve hangsúlyok, meg itt olyan végzettségeimet tekintve tanár vagyok, meg filmrendező, meg tudom én ohóc, de ne írjunk ki semmit, jó? Tehát, hogy én mai napig ilyen sokféle csinálok, kísérletező ember vagyok. Igen, de én azért mindent elég elmélyültem, meg hosszan csináltam, szóval nem belekaptam a dolgokba, és sok minden párhuzamosan megy. Mégis ez a dolog, ez szöget ütött a fejembe, és azt mondtam, hogy oké, Bélus, akkor én meg egy dalszövegíró vagyok, vagy dalszerző vagyok, én songmaker, nem vagyok zeneszerző, vagy csak ritkán írok zenét a dalokhoz, de valahogy ezt nagyon imádom csinálni magamnak és másoknak is. Nem igen van, mert magyar zeneszerző vagy előadóként ne írtam volna dalt, Odettől Konzsuzsáig, és sorolhatnám Istitől a Viki Dárgyuláig, hogy furcsa, és Dolcsai Lász. És akkor Omen zenekar, csak hiszem, fölvinnak, műfajtában sem fogok bejárni. És akkor nekiültem, de akkor nem tudott még senki. És akkor elengedtem a gyerekeket a suliba, mert akkor még volt iskola, és három gyerek még itt lakik velünk, a nagyok azok már nem. Akkor fölmentem a kis padlásszobámba, leültem az asztalra, és addig ültem, amíg eszembe nem jutott egy jó dal ötlet. És akkor azt megírtam a szöveget, általában még aznap, mert aztán később átnéztem őket, és csináltam egy kis videót, amire föl is mondtam. Igen, megpróbáltam a VPM-et jelölni hozzá, de az soha nem lett aztán kötelező. És az történt, hogy ez januárban indult, és ugye hát nem sokra rá, egy pár hónapra rá kitört a COVID. Én meg közben tanítottam az egyetemen is, meg a Versdal Akadémián is dalszerzés, dalszövegírás, dalszerzés. És ott az egyik csoportban ott fiatal zeneszerzők és producerek voltak, és fölhívott valamelyikük, hogy miért nem folytatjuk online ezt a kurzust, mert jól indult, aztán abban maradt. És akkor hát azt gondoltam, hogy ez egy ilyen 20 fős csoport, akikkel hát nem akartam már új tanmenetet kidolgozni. Nem azt mondtam, hogy figyeljetek ide, én most már 100. napja minden nap előállok egy dal ötlettel, de akkor most ki fogom tenni egy YouTube csatornára, és egy évig ezt én fogom csinálni, mert elhatároztam, ez volt az elvonulós ötletem. Szökőév volt, tehát 365 plusz 1 dalra készültem. Azt hittem, hogy majd a hét után megunom, de egyre jobban éreztem, és akkor kimondtam ezt az egy évet. És akkor mondtam, hogy erre a csatornára én minden nap kiteszek egy dalötletet, egy dalszöveget, struktúrát, és várom a zenésítéseket, és akkor fejlesztünk együtt. Most ebből valahogy az lett, hogy a 20 ember helyett, hát egy hét alatt több mint 1000-en feliratkoztak, és utána már nem is nagyon publikáltam, vagy hirdettem, hogy ez van, de ez fölnőtt végül is 2000 feliratkozó fölé ez a dolog, amiben az az érdekes, hogy én az elején megmondtam, hogy akikkel én játszani szeretnék, ha már ennyien lettünk, azok nem kell, hogy profik legyenek, nem kell, hogy zeneszerzők legyenek, nekem az érdekel, hogy születik a dal, meg hol van a dal az emberekben, meg miért van, egyszerűen mindenki írhatna a dalokat, de miért van ez elfolytva, és miért lett ez inkább egy ilyen szakma, vagy csúcs tevékenység. Én azt szeretném, hogyha aki ránéz egy dalszövegre, és eszébe jut róla egy dallam, vagy szeretné eldudolászni, nekem mindegy, hogy mennyire képzett. Én kíváncsi vagyok, hogy mi születik ezekből. És képzeld el, hogy az egy év alatt 300-nál több szerző társult hozzám, és elképesztő spektrum. Tehát van egy 4 éves félvér kislány, az apukája Afrikából jött, életében nem csinált ilyesmit, iszonyú aranyos, Zahirának hívják, fogott egy gitárt, elkezdte csapkodni, és énekelt egy dallamot. Ez mondjuk az előkészítő, de volt egy 9 éves fiúcska, aki templomi orgonista volt, és először úgy nagyon tartózkodó volt, aztán végén ő is megzenésített valamit, és hogyha végigment ez a hullám, gyakorlatilag a teljes magyar zenei életen, az Ovidtól az Akadémiáig, tehát a fiatal zenekarok, mit tudom én, a Lóci Jáciktól a Pál utcai fiúkon át, másik Jánosig és számos Kossuth Díjasig, hát elképesztően sok tehetséges, fiatal, öreg, képzett, kevésbé képzett társamakat, és akkor ennek hát egyszer csak vége lett. Májusban azt hiszem, akkor az utolsó szöködal az volt az utolsó, akkor került ki a csatornára, és ez alatt 1000-nél több dalt küldtek be a partnerek, és ebben volt kisded játék, de volt olyan is, jó, szóval nagyon szép számmal, amikből hát közösen fejlesztettünk egy olyan dalt, amit mindannyian szerettünk és elfogadtunk, azt bejelentettük közös szerzeményként az Artisiusnál, és most már a 6. nagy lemez készül ezekből a dologból, nem is akárkik, tehát például Bércesi Robert, akit én a legtehetségesebbnek egyikének, ha nem a legtehetségesebbnek tartok a magyar független könnyűzenés szénából, kiválasztott 56 dalt, és itt nagyon gyors scriptben ezeket egy gitárral megzenésítette, és most már lassan hát el fog készülni az első közös lemez ebből, az 56-ból 12 került rá. Sőt, volt egy úr, vagy minek nevezem, nagyon jó barátom lett közben, aki egyszer csak hát nagy lendületet vett, és azt mondta, hogy ő valamennyi dalt. Ha én csinálok naponta egyet, akkor mindig megzenésíti. Neki mindjárt kész lesz itt nálam a stúdióban az első lemeze, de rajta kívül is még 5-6 komplett nagy lemez, teljes koncertanyagok, aztán ilyen antológia koncertek készülődnek, és akkor az még egy fontos fejlemény, hogy a A38 hajóról megkerestek, hogy nem akarok ebből egy műsort csinálni. És Talműhely Sziambival néven most már szerintem 7. alkalommal lesz egy olyan streamelt műsor, ahol a napi dal társszerzőit hívom meg, és mögéjük raktunk egy nagyon jó zenekart, és hát már kb. 40 dalnál tartunk, amit előadnak, megbeszéljük, igazából helyszínen fejlesztjük, beszélünk arról, hogy a tempó rendben van-e, hogy a szöveg rendben van-e, mert hajlandó éppen nyúlni, hogyha úgy érezzük, hogy megbeszéljük, hogy van még mit csinálni rajta. Ez lett egy ilyen fő tevékenységem, hát és közben azért íróknak fordítok is, mert hát iszonyú sokat zenéltük ezen a nyáron, meg remélem fogunk is.
Igen, hát bízunk benne, hogy a zenélés most nem áll meg, és közel nem olyan lesz ez a negyedik hullám, mint az előzőek voltak. Egyébként, vagy én például személy szerint a Lesz még itt fesztiváldalt imádom, és nagyon, nagyon sokszor hallgattam, mint rendezvényszervező, amikor otthon ültem. És,
okay. Az és volt az első, amit a Robival megcsinált.
Az egy ilyen látnoki dal. Igen, az egy ilyen látnoki dal, mert ugye azt mondtad, hogy amikor megírtad, akkor egyébként még nem volt karantén. Pedig hát ez egy
abszolút nem volt.
Gyakorlatilag karantén.
Nem volt, sőt, hát megírtuk az rendszer megírtuk a Beteg a világ című dalt előző novemberben egy erdélyi turnén, és aztán hát bármely írtam volna, remélem, hogy nem okokozati.
akkor hagyjátok abban, hogy ne írjatok ilyeneket, jó, ez ne, köszönöm.
Nem, semmi szó se róla. Sőt, mondom, lezártam a projektet, de az nagyon fontos, és hagyd mondjam el, hogy tehát létezik ez a csatorna, hogy Napi Dar Sziámival. Most egy picit pihentettem, mert ott van a műsor, meg nagyon nagy anyagot kell feldolgozni, tehát most átnézem az összes szöveget, kijavítom, talán könyv lesz belőle, vagy legalábbis egy gyűjtemény a neten. De nagyon fontos, hogy ezt abból a szempontból nem zártam le, hogy aki hallja ezt is kedvet kap, az anélkül, hogy nagy elvárások lennének, játszom velük. Tehát nézze meg a Napi Dar Sziámival csatornát, és amit kiválaszt, az van ott egy e-mail cím, azt rendszeresen közöljük, Sziám a Napi Dar Sziámival csatornát, mindegy is marad meg, de hogy ezt a játékot én folytatom, és az volt az igazán üdítő benne, hogy mindenkivel, aki beküldte a maga verzióját, fővette a kapcsolatot, szavanként, hangonként végigbeszéltük a dalt, és nagyon örömteli dolog, amikor az eljött odáig, hogy egy ütős színvonalas kész tud születik belőle. Szóval be lehet még szállni, ezt szerettem volna elmondani.
Ez elképesztő projekt, és tényleg én is, ahogy készültem most erre a beszélgetésre, nagyon sokat meghallgattam ebből a napi dalból, és ilyen...
És nem zümbögtél valamit? Már nem volt idő.
Megmondom őszintén, hogy sajnos bennem a zeneiség kevésbé van jelen. Imádom a verseket, imádom a dalokat, és én mindig úgy választok zenekarokat is, meg mindig, hogy annyira szövegcentrikus vagyok, hogy persze jó a zene mögötte, de egyszerűen én a szövegre vagyok érzékeny, úgyhogy nem zümmögtem, de viszont én lelki utazásnak nagyon jó volt, tehát engem maga a szöveg vitt, úgyhogy köszönöm.
Köszönöm, ez jó esik, de tényleg, ha mondjam, csak ahogy az ember szkebelezik otthon, vagy aktivitizik, vagy nem tudom, magadnak próbáld már meg, veszed bármelyiket, és megnézed, hogy mi az első dallam, ami eszedbe jut róla. Nem kell profinak lenni, az se baj, ha hasonlít valamire, és figyeld meg, hogy mi történik benned.
Hát ez most kifogom.
Nagyon-nagyon izgalmas
út. Tényleg.
Hát egy játék, nem kell a zeneszerzőnek lenni.
Hát köszönöm, nem csináltam még ilyet, hogy én, a zenét én alkossam a dalhoz, de ez most egy jó kis kihívás, köszönöm az ötletet. Szóba került.
Játszottam ezt nagyon sokat gyerekekkel. Uh-huh. Tehát, hogy csinálunk együtt dalokat. Most például benne volt egy olyan projektben, ez a felzárkózott települések projekt, tehát a Romanodrom zenekarral, illetve a Kovács Antal együtt bejártunk 30-40 települést a legszegényebb magyarországi falvak, városok közül. Nagyon sok tiszta cigány falu volt közöttük, és azért a romanosokat vittem. És ott még volt egy foglalkozás, ahol a dalról beszélgettünk, aztán bedobtak szavakat, abból írtunk egy dalszöveget, és aztán megzenésítettük, és visszamentünk, és a romanok koncerten már ezt a dalt játszottunk. Játszottuk együtt, meg énekeltek, meg táncoltak, és ez mind baromi élményszerű volt, és nem a profizmusról, és nem a show businessről, és a zeneiparról szólt, hanem ilyen életutazásnak, hogy mondják ezt most.
A zene gyökereiről, igen, ez...
Hát meg a benned elásott kisgyerekről. Hát ez mindegy ott van.
Nagyon sok felé...
Figyelj, gyerekek még zümmögnek.
Ez igen.
Hát, a Lirike az ő a legkisebb, most volt ilyen 3-4 éves, leült az zongorához, fogalma nem volt, kikereste a hangokat, és írt egy dalt, ami így hangzott, hogy 5 kalipót kérek, majd, 5 kalipót kérek, majd, szerette a kalipó érkémet, és megérte a kalipó dal.
Tökéletes. Na hát, többször elhangzott itt a dal és a könyv, és most ezt összegyúrjuk mindjárt egy kontextusba, de előtte szintén egy jó tanács a hallgatóinknak.
Kiadnád a könyved? Segítséget szeretnél? Csatlakoznál egy több mint 3000 főt számláló írói közösséghez? Akkor keresd a Kiadom a könyvem könyvépítők csoportot és oldalt a Facebookon. Légy te is tagja a Kiadom a könyvem közösségnek.
Hát ha már könyvek és dal, ugye van egy kiváló metszete a fordítói tevékenységednek, mégpedig Leonard Cohennek a könyvéről van szó, ami azt mondtad, hogy nagyon megfogott téged, amikor beszélgettünk itt, hogy miről is fogunk beszélgetni, akkor mondtad, hogy Cohenről beszéljünk. Hát beszéljünk Cohenről, mit adott ez a 495 oldal neked?
Jézus Máriska. Már figyelj, de a Cohent én borzasztóan szerettem előtte is. És mielőtt ennek a könyvnek neki láttunk volna, egyébként a gyerekeimmel, meg Domonkos Péter barátommal fordítottuk, megkeresett a kiadó, és akkor megcsináltuk. Ezek a Cohen interjúk 41 év alatt 26 nagy interjút adott, és azt fordítottuk le, valamint vannak benne dalszövegfordítások is. De korábban már vele megtörtént az, hogy megkerestek, hogy lesz egy magyar nyelvű Leonard Cohen lemez, és hogy arra fordítsak egy dalt, meg énekeljem el. Ezt megtettem, ez lett végül a címadó dal, az a címe a lemeznek, a Vendégek, és hát ezen egy csomó olyan Cohen dal van magyarul, ami aztán nagyon elhíresült. Ez velünk nem történhetett meg, mert mi nem játszottuk. A Cohen teljesen más műfajú a zenekar, de mit tudom, a Kohn Zsuzsától a Kern Andráson át a Kulka Jánosig és a Zoránig, meg Kohn Zsuzsa, igen.
Ismerem.
A csupa ismer, Szüzán, meg a Madár a Dróton, meg a Halleluja, ezek elterjedtek. Na most jóval később megkértek az Életmenete Alapítványtól, amelyik a nemzetközi holokauszt emlékápoló szervezet, és egy menetet szoktak rendezni adott napon tavasszal mindig, ami minden városban, minden 64 országban olyan hosszú, amilyen az Auschwitzból Birkenauig vezető halálmenet hossza. Pesten ez abban az évben a Dohány utcai zsinagógától a felvonulási térig vezetett, és megkértek, hogy a Jávori Fegyával, aki barátom, és együtt dolgoztunk vele, és írtam már dolgokat, színdarabok, dalokat, hogy a Jávori Fegyával írjuk meg az életmenetet alá. És megszületett ez a Soha többi soha című dal, amit aztán ott az ősök felvonulási téren előadtunk, nagy tömeg énekelte velünk, és csodálatos színész, zenész, énekes kollégát, Rost Andrától és akkor utána kiderült, hogy az életmenetének minden évben van egy jótékonysági koncertje a Dohány utcai zsinagógában, és nagy megtiszteltetés volt, és megkértek, hogy akkor játsszuk mi abban az évben a koncertet, de az Entrance repertoáriáról én azt mondtam, hogy hát az nem érzem azt, hogy az oda illik, és nekünk nagyon fontos a komoly hangerő, mert úgy érvényesül. Tehát, hogy én valamit kitalálok erre. És azt találtam, hogy nekiálltunk és fordítottunk egy csomó Cohen dalt, szintén Domonkos Péter segítségével, és ezekből összeállítottunk egy programot, amit borzasztóan szerettem, akkor sok vendéggel játszottuk, de azóta is megmaradt a repertoárban, és különböző felállásokban mostanában már csak egy-két fiatal tehetséges vendéggel, ezt mi játsszuk rendszeresen, és iszonyan imádom ezeket a dalokat, olyan titkok vannak benne, hogy még, és akkor ezekről a titkokról beszél az interjúban, gyönyörű alapmegállapításokat tesz. Egyébként most a múlt héten volt a Hegedűs Gyula utcai zsinagógában egy Lenárd Cohen magyarul koncert, Pácsony Zsolt felvetésére, picit felhengzősen, és nem rám vonatkoztatja, de most már negyedik éve ezt a sorozatot ezt csinálom, hol Seres Rezső dalokkal, hol hát nem is tudom, mik voltak még. Tavaly a Zsidával énekeltünk ott, és akkor volt Bernstein, és az idén a Cohen ment, Kisner Péter és Bakosik a kollégáim, a barátaimmal ők kísérték, és két fiatal, Mapi dalos szerző előadó volt még velünk. Tehát ez ugye végigkíséri az életemet. Hát figyelj, a Cohen mondta el a legfontosabb dolgokat. Két mondatot kiemelek a könyvből, hogyha még van rá idő. Az egyik az, hogy kérdezték egy interjúban, hogy van ez nála a dalokkal, és azt mondja, tudod, az a baj a dalokkal, hogy a dalokért oda kell menni, ahol a dalok vannak. És hát ezt tudom. Mert tákolni mindenki tud, meg trendet követni mindenki tud, meg hogy mondjam, egy színjó programot mindenki előbb-utóbb megtanul kezelni, de hogy felhozzon onnan valami gyémántot a bányából, az nem mindig könnyű, és nem mindig egymenetes. És a másik, amit imádok, hogy egyszer csak azt mondta szintén egy interjúban, hogy, és ez egy dalszövegbe is aztán bekerült nála, azt mondta, hogy figyelj, mindenem van repedés, így jut be a fény. És akkor szerintem én meghatóan erős gondolat, és megtartottam őket magamnak, meg most elmondtam.
Hát biztos akkor egy komoly lelki utazás is volt maga ez az egész fordító tevékenység, de Tom Hanks is megtalált, vagy hát te megtaláltad Tom Hanks könyvét, a Tom Hanks szerint a világ című könyvet is fordítottad.
Szuper volt, egyáltalán nagyon szeretek fordítani, és az is jó, hogy sose csinálom egyedül. Tehát a legkülönbözőbb dolgokat fordítottam, az orvosi futurológiától kezdve, verseken át, regényekig, most a Lilikével a Fiú könyve című regényt fordítottuk, ami nagyszerű, és aztán hát New York Times lista vezető is lett később, de általában nem én keresem a melót, hanem engem talál meg. A Tom Hanks-et személy szerint nagyon szeretem, és rettenetesen informatív ez a kötet, ami megjelent róla, és végülis végigmegy a teljes filmográfián. Nincsen olyan mélységei talán, mint a Cohen kötetnek, de aki a Hanks-ről meg akar tudni dolgokat, az nyugodtan nyúljon ehhez a könyvhöz.
Így a beszélgetésünk vége felé még szeretnék kérdezni, van egy olyan könyved, ami az Író Palánta műhely sorozatban az Írd meg a saját könyvedet címet viseli, ez a kettes része ennek a sorozatnak. Ez ki mit tanulhat ebből a könyvből? Minket ugye sokan hallgatnak írók, ez, ha jól tudom, ez inkább gyerkőcöknek szól, ez az Író Palánta műhely.
Hát ez egy nekem nagyon kedves projekt, de a könyvet nem én írtam meg, a fölvetés az enyém, hanem a kiadójé, és engem meg arra kértek, hogy a történetet indító verset írjam meg a könyvhöz. Ez valóban egy olyan könyv, amiben üresely van arra, hogy a gyerekek kitalálják a maguk történetét, és ez egy nagyon jó kis mozgalom lett. Tehát egyszer még az első kötet kapcsán ott voltam akkor, amikor a díjkiosztó volt, és hát százassával küldték be a gyerekek a sztorikat, és illusztráltak, és szóval nagyon-nagyon-nagyon jó dolog, hogy bármire erre lehet buzdítani a gyerekeket, és igazán érdeklődés, és nagyon-nagyon jó színvonalon jöttek a dolgok. Egyáltalán nekem a gyerekirodalom, ez nekem rettenetesen fontos. Akkor láttam azt, hogy itt nekem talán keresnivalom van, amikor a gyerekeimnek írtam egy kis saját használatra való kötetet. Ez hát először a Petivel, amikor nagyon pici volt, tehát ilyen 3-4 éves volt, ő a háromból a legnagyobb, tehát akkor vele írtunk egy verses kötetet, ő mondtam, hogy találja ki mi az, és az lett a cím, hogy a járművek élete, ez csak egy füzet itthon van, megírtuk, megrajzoltuk, és akkor utána a következő meccs meg az volt, hogy felszólították, hogy induljon el az iskolában a szavaló versenyen, egy nagyon jól mondott verset, de a versek, amiket kiadtak, hogy azokból válaszol, azok rosszak voltak. És akkor mondták, hogy jó, de lehet szabadon választott is, és akkor azt mondta, hogy miért nem írok neki egy verset, amit elszavarhatna. És akkor megírtam neki, az apukám kiskorában, kivész volt az iskolában kezdetű verset, ahol megnyerte a szavalóversenyt, és akkor a másik két körök az egy picit, hát nem megsértődött, de mondták, hogy nekik miért nem. És egy nyaralás alatt megírtam a Lili versét, a Rumi versét, és aztán még egy csomót, mert élveztem, és akkor utána megkerestek, és egy hangoskönyvben megjelent, úgyhogy a versek fele az a Tóth Kriszta barátomnak a gyerekversei, az közismertetek voltak, a Marci könyvek akkor már, a másik fele meg ez az én kicsi nagy középső című kötetemnek, a leendő kötetemnek a fele volt körülbelül, aztán ez megjelent könyvben, akkor megzenésítették, és aztán lett még egy ötletünk avval a zenészlányal, aki a kicsi nagy középső dalait megírta, és az ötlet az volt, hogy miért nem írunk dalokat az óvodai jelekhez, meg csoportoknak, meg ilyesmi, ott is az óviban már kérték, hogy írjam meg a süni csoport indulóját, úgyhogy nem ért teljesen váratlanul. És akkor megjelent ez a Mi a jelet című kötet, aztán közben kiderültek ilyen disznóságok, hogy a harmadikos olvasókönyvben benne van egy versem, ez a Jó Havan című, nagyon népszerű életvers, akkor a nyolcadikos, a legvérfogyasztóbb az volt a szobod élet. A nyolcadikos gyerekem egyszer abban jött haza, hogy a tanár azt mondta, hogy olvasd már fel a olvasókönyvből, van apukádnak egy vers, és ez a Besugó kis provokátorok című kontroldalnak a szövege volt, és az Ismeretlen katona egy URL-ráddal is megjelent, ez meg a negyedik középiskolai negyedikes könyve. Szóval vannak ilyen élményeim, meg időn most felírtak egy református kiadótól, hogy az ő szöveggyűjteményükbe szeretnének gyerekverseket. Van egy ilyen életvonala ennek is nálam. Ez a, most nem beszél arról, hogy hányadika van ma. Na, szombaton, egy negyedikén az ünnepi könyvhéten felkértek, hogy adjunk egy koncertet a Vörösmarty téren a barátaimmal, és akkor úgy álltunk össze, hogy mi vagyunk az ünnepi könyvhét zenekara, és az a nevünk, hogy Müller Péter Szilám és a könyv hat. Tehát, hogy hat tagú lesz. És akkor azt szeretném, hogyha akinek kedve van, meg nem fázik, az jöjjön szombaton, és hallgassa meg.
Kiadom a könyvemet, és standalként lesz a csapat, sajnos én szombaton pont nem vagyok, mostanában elkerülöm sajnos a koncertjéteket, de mindenkinek nagyon ajánlom, és majd be fogom pótolni, ígérem ezt, amint lehet. Már a könyvhatot nem biztos,
nem
de
baj.
Valamilyen formációban.
Csináljátok a dolgaitokat, és aki erről lemaradt, hát az első olyan igazán nagy, ugrálós budapesti Siami and Friends koncert, az a Kobuciban lesz 9-én. Tehát, hogy aki akar egy nagyot táncolni, és akar URL-hát koncert Siami and Friends hallgatni, az oda jöjjön.
Szuper, szuper. Péter, te tervezel írni egy könyvet, így a Siami történetek? Jaj, millió
reméltem, hogy ezt kiadja ezt a kérdést. Figyelj, hogy visszatérem most az életembe. Rengetegszer előjött az, hogy írjak prózát, írjak önéletrajzot, nagyon sokan jelentkeztek, kiadók is, meg szerzők is, hogy üljünk le, csinálunk egy mély interjút, életút interjút, és hát én mindig valahogy elhárítottam, pedig bármilyen ilyen kérést, ezt ha lehet teljesítek, de ez nagyon, nagyon sikambos, szóval én nekem azért nagyon-nagyon sok és szövevényes életem van, és volt, és nem is tudom, hogy mekkora meló lenne abból jót csinálni, és az is nagyon, hát azért nagyon fontos, hogy rengeteg szereplője van közül. Azért hál' Istennek még sokan élnek, bár hát mondjuk azért elmondom, mert ez nagyon-nagyon friss és szomorú dolog, tehát most készültünk az 50. érettségi találkozónkra, nagyon jóban vagyunk a osztálytársak egy jelentős részével a mai napig, és ugye elmaradt, mert az 51. lett volna, vagy lenne szeptember 12-én, és tegnap meghalt az osztálytársunk, aki szervezte ezt az egészet, és csodálatos fiú volt Horváth Gábor, aki a Budapest hévizei és gyógyfürdői RT elnöke volt, tehát az összes pesti strandot is fűzött felügyelte, és megszervezte a bulit a Gellértbe, úgyhogy elhatározta, hogy bemutatja nekünk a fürdőt, a titkos helyek vannak, bevisz a víztározóba, és meghalt. és nagyon szomorúak vagyunk, és nem is kapkodjuk a fejünket, éppen a Nemes Tomi osztálytársammal arról beszéltük, hogy most mi legyen. És hát az volt az, hogy maradjon el, de aztán abban maradtunk, hogyha Gábor ezt szerette volna megszervezni, akkor jöjjünk össze, aztán hát próbáljunk mértékkel szomorkodni, meg gondolni rá. Szóval ilyenek is vannak.
Hát igen.
Hogy az önéletrajzról szólva, hát van egy csomó dolog, amiről úgy gondolom, hogy baromi érdekes, de nem mondom el.
Hát akkor ezt ne várjuk, ezt a kötetet.
Hát, én nagyon sok interjú volt benne. Az ilyen beszélgetősöket szeretem, de a gyors interjúkat, meg az aktuálisokat, azokat nem annyira, de azért voltak, és sok érdekes dolgot elmondtam, hogyha valaki egyszer úgy veszi a fáradtságot, hogy nem nulláról lát neki, hanem ás hozzá, és azért voltak ilyen újságírók, jöttek volna, akkor talán, ha látom azt, amire már nem is emlékszem, hogy miket mondtam, abból talán majd egyszer össze lehet rakni valamit, de hát egyelőre inkább élek, mint írok. A versírásba azzal jutott, én úgy köszönöm, hogy egy ceruza meg egy papír volt még a zsebemben, most meg a telefon, és rámondom a hangrögzítőre.
Jó,
szóval
szeretném kiemelni, azért azt mondtad, hogy talán, ha egyszer egy újságíró olyan mélységből ásva érkezik, akkor van remény, úgyhogy esetleg minket hallgató újságíró kollégák, hát hajrá!
Jaj, túl nagy. A utoljára az Egressi Zoli barátommal, akit hát azért rettetlen szeretek, és tényleg a barátom, meg együtt írunk már darabot egy jó ideje, vele merült ez föl, és az se akar, hál' Isten, még nem került sínre ez a dolog, úgyhogy nem az, hogy jelentkezőkben van ilyen, hanem bátorság vannak. Ehhez nyuszi vagyok, hogy mindent elmondjak. Hát meg azért nagyon sok nagyon fájdalmas, kemény,
hát igen.
Túl érdekes dolog is történt vele.
Hát minden esetre azt gondolom, hogy erről az oldalról mi kíváncsiak vagyunk, de tiszteletbe tartjuk a jelenleg a döntésedet. Egyetlen kérdés maradt, amihez megnyomok egy gombot.
Biztosan mindenki kíváncsi arra, hogy vajon mit olvas éppen az író, milyen könyv lapul az éjjeli szekrényén. E rovatunkban feltesztük a kérdést az íróknak, mit olvas éppen.
Péter, mit olvasol?
Hát, hál' Isten, mert most tudok ilyen sznoblani, a Radnóti naplóját olvasom éppen, párhuzamosan a Fanny két kötetes nagy naplójával.
Hát, gondoltam, mondom, valami vidámmal zárunk, de tulajdonképpen itt a igen, hát...
Hát az vidám, a jó versek azok vidám dolgok is, hogyha ilyen szörnyű tematikából is helyzetből születtek, szóval nem, a Radnót itt még mindig nem becsülik annyira, amekkora költő volt. Tehát ez tényleg elképesztő. Nagyon, nagyon bátor újító volt, és ugyanakkor egy abszolút klasszikus bármilyen korhoz mérve. Igen, és amit még olvasok most, és arra meg megint csak fölhívnám a figyelmet, szintén egy alulbecsült emberről van szó, és őnek hál' Istennek a édes virul, itt Halmai Tamásnak hívják, és ő egy pécsi költő, nagyszerű költő egyébként, és komoly irodalomtudós és eszéista, és monográfiákat szokott írni, jobbnál jobbakat, most a Pilinszky monográfiát és az új verses kötetét olvasom párhuzamosan.
Hát mindenkinek ajánljuk ezeket a remek műveket, és köszönöm szépen tényleg a beszélgetést, úgyhogy hát én mozgok tovább, hiszen aki mozog, annak
hát én meg sok sikert igen, így van, szóval sok sikert az ilyetén könyvkiadáshoz. Valami hasonlóan én is törtem a fejem, amikor abba hagytam a könyvkiadást, hogy örülök, hogy ez így működik, és egyébként szeretem.
Működik. Köszönjük szépen a beszélgetést.
Hello, kedves hallgató, olvasó, író, a Könyvépítők podcastet hallottad. Ha tetszett a beszélgetés, nézd be a Facebook oldalunkra, ahol Kiadom a könyvem Könyvépítők néven találsz minket, valamint látogass el weboldalunkra kiadomakönyvemet.hu. Köszönjük a figyelmedet!